Jogtudomány és regionális tudományok. A területfejlesztés jogi kérdései. Hoffman István előadása.
Szép napot kívánok! Én Hoffman István vagyok, az ELTE-IK közigazgatási jogi tanszékének oktatója. És mint elhangzott, én jogász lennék, és a munkájam is ezt mutatja. Éppen ezért röviden arról szeretnék beszélni, hogy hogyan is néz ki ez a jog. És általában a fejlesztésről, a térről hogyan tekint erre a jog. Tudom, hogy itt mindenki kellően fiatal a résztvevők között, úgyhogy már szerintem a tábortűz mellett enyhe etanolos befolyásoltság alatti Edda gajdolás élményét kevesen élték át. De azt tudnám mondani, hogy a térhez képest az egyik legjobb megközelítés az Álmodtam egy világot magamnak című örökbecsű mondat az Eddától. Azaz a jogtudomány egy normatudomány. Mi nem közvetlenül a valóságot szemléljük, nem közvetlenül a valóságot elemezzük, hanem azt, ahogyan a valóság megjelenik a normák világán keresztül. Éppen emiatt a jogtudomány nem a Zeint, a valót nézi, hanem a Zollent. Itt egy példát hadd mondjak, egyik kedvenc idézetemet, Zrínyi Miklósnak a Vitéz hadnagyában hangzott el ez, és azt hiszem ezzel el is mondom nagyjából a térhez való viszonyt is. Zrínyi leírta, hogy 1640-es évek, 40-50-es években a pozsonyi magyar országgyűlés, ami három évente összegyűlt, mindig elfogadott egy törvényt, hogy a törököt kiűzzük Magyarországról. Törvényt elfogadták, tapsvihar, egyhangúság, háromharmad. Zrínyi megírta, hogy ez a budai basát mérsékelten zavarta. És utána írt egy olyan mondatot, ami kifejezi azt, hogy a jogtudománynak is általában mik a korlátai. Ez a zseniális mondat, amit én nagyon szeretek. Artikulusainkkal immáron bibliotékákat megtölthetni, csak foganatját, ha látnám. Tehát visszatérve ide, a jog a térre és a fejlesztésekre a szabályrendszeren keresztül tekint. Nem azt vizsgálja, hogy ténylegesen mi valósult meg, hanem az, hogy hogyan történik mindennek a leszabályozottsága. A szabályokat, a szabályok koherenciáját, a szabályok egymáshoz való viszonyát vizsgáljuk. Azonban értelemszerűen a foganatját, ha látnám is megjelenik a jogtudományokban, ez a jogtudománynak a határterületeit jelenti, így például a jogszociológia, ami a foganatját, ha látnám kérdéskörét vizsgálja, illetve amivel jó magam is foglalkozom a közigazgatási jog kapcsán, megjelennek az igazgatástudományi vizsgálatok, amelyek a jogi szabályok mellett kiterjednek a szociológiai, politológiai, gazdaságtani és egyéb kérdésekre is. A fejlesztéspolitikában és a térrel kapcsolatos kérdésekben is éppen azért a jogtudománynak a vizsgálati köre viszonylag szűkebb, és igazából próbál illeszkedni a maga szabályrendszerével ezekhez a társadalomtudományokhoz. Ha a fejlesztések, a tér és a jog. Azt tudom mondani, hogy a jognak a fejlesztésekkel kapcsolatos, szorosabb kapcsolata viszonylag új. Igazából a jog, a fejlesztések a tervezés területén a 19. században jelent meg. Méghozzá az első kezdeményei, amik úgy már jogterületet mutattak, a 19. század 20-as, 30-as éveiben. Én azt szoktam mondani, amikor közigazgatási jog különös rész, tehát az ágazati kérdéseket, mint például a fejlesztéspolitika is, az úgynevezett közigazgatási jog különös részének keretében tanítjuk, hogy majdnem mindenütt, ha kihúz a hallgató egy tételt, elmondhatja, hogy az adott jogterület az ipari forradalmak és az urbanizáció, valamint a polgári forradalmak eredményeként alakult ki. Ezt itt is el lehet mondani. Miért? Igazából szervezetten, jogilag rendezetten, bár tudok én mondani már akár görög előképeket is, amikor település tervezés is, sőt ókori keleti előképeket, szabályok keletkeztek, de igazából rendszerezetten, elkülönült jogi szerkezettel, saját jogi dogmatikával a 19. századtól kezdve jelent meg a területi tervezés. Méghozzá elsőként a várostervezés kapcsán, az építési jogban, valamint a közlekedés, fejlesztés és tervezés kapcsán. Leginkább azt lehet mondani, hogy Nagy-Britanniában a 18. század végén a csatornaépítési kérdésekkel, a kontinensen pedig különösen a vasútépítésekkel és a vasútfejlesztések jogi szabályaival jelent meg a mai értelemben vett területfejlesztési, fejlesztési jognak az előzménye. Viszont az építési jog maradt az egész sedes materiae. Ez egyébként gyönyörűen látszik Magyarországon is. Az első nagy építési kódex, ami Magyarországon viszonylag későn jelent meg 37-ben, még egy egységes tervezési kódex volt, ami magában foglalta a terület rendezésnek a kérdéseit is, a fejlesztést azt külön. Ez a rendszer folyamatosan differenciálódott Európában már a 20. század elején, nálunk igazából a 20. század közepétől, mert bár még egységes építési kódexet tartottunk fel 64-ben, de a 64. évi 3-as törvény is azért erősen diverzifikált a különböző rendszerek között. Tehát azt lehet mondani, hogy a jog viszonylag újonnan foglalkozik ezzel a kérdéssel. A tért, ha a fejlesztés és a tervezés tekintetében vesszük, majd röviden mondom, hogy van azért másik megközelítés is, akkor azt mondhatjuk, hogy egy rendkívül összetett szabályozás jelenik meg, és ami nagyon érdekes, azért általában a hallgatók nagyon utálják ezt a részét, hogy más jogágaktól eltérően nagyon széles, tehát sokféle törvény jelenik meg, és nem a törvényben van a lényeg. Ami nagyon érdekes, hogy mondjuk egy polgári jogban, egy büntetőjogban a hallgató, ha megtanulja a törvényt, és hogyha egy jogász tudja a törvényt, akkor úgy nagyjából az adott területek képben van. A térnél a legfontosabb, hogy annyira bonyolult a rendszer, és annyira dinamikusan változó, majd néhány előadásom végén majd beszélnek arra, hogy ez milyen dinamizmust jelent, hogy lényegében a törvény szabályozás sokféle, sok törvényben megjelenik, és gyakran változik, és mindemellett nem a törvények tartalmazzák a lényeges szabályokat, hanem a közigazgatás által alkotott rendeletek. Kormányrendeletek, miniszteri rendeletek, önkormányzati rendeletek, olykor még a jogi normák alatti szinten elhelyezkedő egyéb belső normák. Például az, hogyha mondjuk látszik, hogy itt nincs uniós finanszírozás ezen a konferencián, mert hogy nem történik fotókészítés, délelőtt is, délután is legalább kettő, ugye ahol uniós fog, akkor... Bocsánat, ugye ez például masszívan köt mindenkit, hogy fotónak kell lennie, ahol uniós pénz megjelenik. Hol jelenik meg? Egész konkrétan egy pályázati kézikönyvben, ami rögzíti, hogy a konferencia előadásoknak a dokumentációja hogyan történik meg, tehát nem törvényben. A törvényekben is, mint mondtam, rendkívül tagolt, mert a tér egy bonyolult témát jelent a jogban is. Értelemszerűen a kifejezett tervezési törvények, ugye szoktam mondani, a hallgatók imádják, amikor elsőre ránéznek a területfejlesztési törvényre, hiszen alig 30 paragrafus, hát csodás szép. Polgári törvénykönyv most ilyen 1400 paragrafus, hát gyönyörű, 30 paragrafus és képben vagyok, nem. A területfejlesztési törvény egy keretet jelent, és utána jön a lényeg, a kormányrendeletek, a miniszteri rendeletek, az uniós joganyag, és értelemszerűen a különböző kézikönyvek. De a fejlesztéspolitika megjelenik egyéb ágazati törvényekben is, a kulturális örökségvédelme, környezetvédelem, agrárkérdések, iparpolitikai kérdések, tehát számos ponton, és ugye igazából a fejlesztéseknél akkor van fejlesztés, ha van pénz. Tehát a költségvetési törvény az mindig egy rendkívül fontos eleme. Mint mondtam, a területi tervezés az egyik oldala a térrel való viszonynak a jognak. A másik, ami tényleg az álmodtam egy világot magamnak, az a területszervezés. A területszervezés ugye a közigazgatás térszerkezeti egységeinek kijelölése. Ez önmagában megtölthetett volna egy témát, én itt alapvetően a területfejlesztést választottam, mert a területszervezésről pro-kontra minden létező horrort és diadalt el lehet mondani. Itt elég annyit róla mondani, hogy Magyarországon a területszervezésben is rendszerszerű változások zajlottak le, többször az elmúlt 28 évben, mert miért ne? Tehát nem kell nekünk annyira komolyan vennünk azt, hogy ilyen stabilitás meg egyebek, hiszen hogyha át lehet írni, akkor át is írjuk. Ahogyan Cicero mondta egykoron, epistula non erubes sit, azaz a levélpapír nem pirosodik el, ugyanez igaz a magyar közlönylapjaira is, az se pirosodik el. Itt én tehát a területszervezés az a térszerkezeti egységek kijelölésére vonatkozik. Én itt röviden a területi tervezésről beszélnék, a területfejlesztésre és a területrendezésről. Hogy szintén oktatói élményeimet mondjam, és ezt kiemeljem, ez az, amiből egy átlag joghallgató tutira megbukik. Azt hallja, hogy terület, tök ugyanaz mind a kettő, sőt, hogyha még bejön a településrendezés és településfejlesztés, akkor tuti a bukás. Miért? A kettő szorosan kapcsolódik egymáshoz, mindegyik tervezési kérdés, de jelentősen átér. Ha röviden akarnám mondani, itt fölírtam először a TFTV gyönyörű definícióját, mert azért a törvényi szövegek olyan szépek, tényleg csodálatosan szépek, ahogyan megfogalmazzák. De igazából a területrendezés és a területfejlesztés kapcsolata, ugye a területrendezéssel kezdeném, ez igazából egy térszerkezeti kijelölési terveket jelent, azaz a különböző adottságú területi egységek, a területfejlesztés céljaira figyelemmel lévő térszerkezetének tudatos, tervszerű kialakítása. Brosz Robert professzor úr próbálta röviden elmagyarázni a birtokot és a tulajdont, én is próbálom ehhez hasonlóan mondani. A terület rendezés az a hová kérdése, azaz hová, talán azt is, hogy mit. Azaz mit szeretnék elhelyezni, hová szeretném elhelyezni. Olykor még a hogyanra is válaszol, bár inkább a hogyan az a terület fejlesztés. A hogyan, miért, miként kérdése. Ugyanis a terület fejlesztés, ami egy önmagában egy nagyon jó kérdés, és ez a lényeg, hogy egy adott területi egység, és itt is bejön a jog, hogy mindig egy adott területi egység. A jog szerepe, hogy meghatározza, hogy mi az a területi egység, amit ő alapnak tekint, erről is majd röviden beszélnék. Gazdasági társadalmi környezeti jellemzőinek egy meghatározott értékválasztást tükröző tudatos tervszerű befolyásolás. Tehát a másik a tudatos tervszerű befolyásolás. Így, hogyha alaposabban megnézzük a szociológiai történeti kutatásokat, akkor például az, hogy Magyarország meg a kelet-közép-európai régió az új Detroit-tá vált, az nem feltétlenül egy területfejlesztési dolog, mert hogy is fogalmazok, magyar részről nem volt tudatos, hogy mi autóipari centrummá váljunk, egyszerűen megjelentek a németek, mi meg örültünk neki. Tehát visszatérve ide, itt egy tudatosság tervszerűséggel mondjuk a Kecskeméten már versenyeztünk. Mint mondtam, a területrendezésnek az alapjai tervek. Miért mondom azt, hogy most? Most még három törvény határozza meg. Ez szerintem olyan körülbelül fél év, amíg ez így lesz, hiszen ugye az országgyűlés előtt ott van az új egységes törvény. Ezek a tervek térszerkezeti elemeket jelölnek ki, egymásra épülő struktúrát, ahol a különböző területi egységek, különböző tervezési folyamatai egymásra épülnek, mindehhez eljárási szabályokat és a rugalmasságot biztosító szabályokat is megad. Azaz a tervektől bizonyos mértékben el lehet térni, hiszen a tervnek az a lényege, hogy tehát a tervnek terve egy célkitűzés jelent, de én még olyan tervet, ami pontosan úgy és olyan formában valósult meg, soha nem láttam. Kell egy eltérési elem, erre sincsen nagyon időm, itt ugye különböző hatósági eljárások jelennek meg, amelyeknek az eljárási szabályi ráadásul idén megint megújultak. A területfejlesztés és a fejlesztéspolitika, mint jognak a másik megközelítés, az tervezés után, tehát mondtam először tervek és tervdokumentumok, amelyek nagyon gyakran jogi normában jelennek meg, így jogászi elemekké válnak a másik. Ugye mik ezek a tervdokumentumok? Mik ezek a célok? A legfontosabb, hogy a tervdokumentumoknak örülünk, de különösen az a lényeges, hogy a tervdokumentumokhoz valamilyen pénzügyi eszköz is kapcsolódjon. Hiszen Monte Cuccoli is megmondta, a háborúhoz három dolog kell, pénz, pénz és pénz, ugyanez igaz a közigazgatáshoz és a fejlesztésekhez is. Itt egyébként nagyon érdekes, hogyha a TFTV-t végignézzük, hogy ez hogyan alakult. A TFTV eredetileg részletesen meghatározta, hogy hogyan állunk, de ez jelentősen leszűkült. A másik, a területfejlesztés egyéb tervei. Számos egyéb terv is van, ami érinti a fejlesztés politikát, és a téren kívül jelenik meg, de figyelembe kell venni a teret is. Itt felsoroltam ezeket a TFTV nyomán, hogy milyen más tervek vannak, de vitathatatlan, hogy például egy felsőoktatási stratégia is, különösen a modern, a társadalmi tőkét központnak tekintő társadalomban nagyon fontos területfejlesztési kérdés is, hogy hol, hogyan fejlesztünk. Elvileg összhangot kell mindezek között teremteni, elvileg ennek megvannak a magyarországi jogi kerete is. Hát az, hogy mennyire működik, az már más kérdés. Szervezet. Imádom. Ez garantálja azt, hogy ami területfejlesztési jegyzetet írok, ott nekem mindig az MTMT-ben új és új jegyzetként jelenjen meg, mert hogy két évente át kell írnom a szervezeti fejezeteimet. Ismét bekövetkezik, tehát az már látható a Magyarország minisztériumának felsorolására szóló törvényből és annak és az ahhoz kapcsolódó egyes törvények módosítása, vagy ezt most megint át lehet írni, tehát teljesen átalakul a szervezetrendszer. Ami központi elem, ezt mindig el lehet mondani, az országgyűlésnek van feladata. Tényleg. Az országgyűlés fogadja el a törvényi terveket, fogadja el az alapvető koncepciókat. Van feladata a kormánynak, ez is rögzített, a kormány a következő szintje. Na, utána már az, hogy éppen hogyan és miként alakul, hogy is fogalmazzak itt, Szűcs Jenőt idézném, aki a Vázlat Európa három történeti régiójáról című művében azt írta, hogy Magyarországon még a feudalizmusnak is egy eléggé csökevényes formája, az úgynevezett familiarizmus valósult meg, amikor is a tulajdon helyett a személyi kapcsolatok közvetítették a hűbériséget. Hát, hogy is fogalmazok, úgy mondanám, hogy a familiarizmus árnyéka még mai napig rávetül a területfejlesztésre. Én a területfejlesztési órámon mindig el szoktam mondani, hogy milyen aktuális politikai viszonyok miatt alakult úgy a szervezet mély tudományos módon. megsúgom, a mostani átalakulások is arról szóltak. Ha röviden akarnám mondani, akkor azt mondanám, hogy különböző miniszterek közötti vetélhúzakodásból kijött ki nyertesen a pénzes kassa fölötti uralomért. Nagyjából ez általában megjelenik hagyományosan a magyar területfejlesztési igazgatásban. Területi államigazgatási szerveknek is van szerepe, itt most már legalább egyszerű, kormányhivatal körülbelül. Tehát, hogyha szoktam mondani a hallgatóknak, ha nem tudják, hogy ki jár el az adott téren, mondják azt, hogy kormányhivatal, meg járástuti betalálnak. Itt még egyébként nagyon érdekes, most a 2016-os reformok óta a magyar államkincstár is, mint igazi területpolitikai szerv központi szereplővé vált, ugye a területfejlesztési operatív program végrehajtásában. És hát vannak az önkormányzatok. Igen, itt röviden azt lehet mondani, hogy a területi egységeknek, mint mondtam, a jog határozza meg ezeket. Tehát azt a jog szempontjából, hogy mi minősül területi egységnek, azt a jog rögzíti. Egy normatív szemlélet jelenik meg, ami olykor nagyon érdekes esetekhez vezethet. Én azt szoktam mondani, hogy most, amit Katalóniában látunk, az tulajdonképpen tudományos paradigmák csatájának is felfogható, hiszen hogyha a katalán területek működésére tekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez vitathatatlanul egy föderális jellegű egység, széles autonómiával és széles hatáskörökkel. Ám de a spanyol alkotmány nem ezt mondja, azt mondja, hogy Katalónia egy regionális önkormányzat. A katalánok ugye úgy gondolják, hogy a igazgatás tudományi megközelítés alkalmazandó egy tagállam, akik elszakadhatnak Spanyolországtól. Spanyolország meg úgy gondolja, hogy nem, van egy alkotmány, annak van egy jogi szabálya, ők regionális önkormányzat meg nem szakadgat el. Tehát ezért mondom, hogy a jognak nagyon fontos szerepe van a tér meghatározásában, meg az egységek meghatározásában. Elsőre nem nyilvánvaló, inkább kifeszített helyzetekben. Az, hogy a jog hogyan tekintett ezekre a területi egységekre, ez történetileg változó volt. Magyarországon ugye itt a megye kérdésköre az, ami megjelent, a középszintnek az egységei. Ugye Magyarországon alapvetően a megyéknek voltak olyan időszakai, amikor széles tervezési feladatai voltak, voltak olyanok, amikor nem. Hát az utóbbi időben inkább a nagyon érdekes helyzet alakult ki, mert papíron nagyon széles a megye feladata, aztán, hogyha elkezdjük megnézni, akkor annyira nem. És ami nagyon érdekes, és az általában a térnek a megítélésén megjelent, ez a szub- és a szupranacionális szint. Ugyanis a tér jelentősen átalakult, mert azt elfelejtettem mondani, a jog a legnemzetibb tudomány. Szoktam mondani a joghallgatóknak, hogy önöknél még a röghöz kötő megállapodás sem kell, mert önöket a szakmájuk röghöz kötötte. Minden jogrendszer nemzeti jogrendszer. Ezt elkezdte erodálni a szub- és a szupranacionális szint. A szubnacionális szint alulról, a szupranacionális szint fölülről. És ezzel szeretném zárni, ami mutatja, hogy ezek a hagyományos rendszerek, a jognak a kiteljesedése az hogyan alakította át magát a térrel kapcsolatos elképzeléseket és egymás viszonyait. Ez, ami a jognak egy jelentős kihívása most még, hogy hogyan kapcsolja össze ezeket a szinteket a tervezésben és fejlesztésben, miközben egy rendkívül változó világ van, ahol maga a technikai fejlődés is gyorsan változik, ahol a szervezet is rendkívül változik, ahol ráadásul nagyon erőteljesek a politikai, társadalmi igények és meghatározottságok, hiszen jelentős és közpolitikai és aktuálpolitikai szempontból is fontos pozíciót tölt be. Ezért van az, hogy jogászként azt tudom mondani, hogy foglalkozunk vele, olykor még többet is, mint kéne az adott résszel, hiszen, és ezzel zárnám, területfejlesztési jegyzetemnek ősszel meg fog jelenni a negyedik kiadása. Az első kiadás 2014-ben jelent meg. Köszönöm szépen a figyelmet!
Elhangzott jogtudomány és regionális tudományok. A területfejlesztés jogi kérdései. Hoffman István előadása az Eötvös Loránd Tudományegyetem társadalomtudományi karának tér Tudomány, Társadalom című konferenciáján. A felvételt 2018-ban készítette az első pesti egyetemi rádió.